Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. május 2-án sugárzott műsorát. Borítékolt barátság, Németh László és Gulyás Pál levelezése. Székely Gábor beszélget Gulyás Klára irodalomtörténésszel.
Az Egy barátság levelekben című kötet csaknem 4,5 száz levelet tartalmaz, amelyet 1928 és 1944 között váltott Gulyás Pál költő és Németh László író. A költő leánya Gulyás Klára irodalomtörténész állította össze és gyűjtötte egybe ezeket a leveleket. Az első kérdés talán az iránt érdeklődne, hogy hogyan s miként keletkezett Gulyás Pál és Németh László barátsága, amely tükröződik ezekben a levelekben is.
Hát ez a barátság tulajdonképpen 32-ben kezdődött, de ez még egy csirájában levő barátság volt akkor, mivel a Napkelet pályázatot Németh László meghirdette, és ott Gulyás Pál díjat nyert. Utána egy néhány év szünet következett, és azután megindult a levelezés mégpedig. Amiatt indult meg a levelezés, vagy az volt a kiváltó oka, hogy apám írt egy nagy tanulmányt a protestáns szemlében Németh Lászlóról, ami Németh Lászlót igen megragadta, felkeltette a figyelmet. Németh László akkor szeretett volna egy lapot indítani, egyáltalán nemzedéket szervezni azokkal a fiatalokkal, akik a ő köré csoportosultak. Apám volt az, aki ezt teljes mértékben akceptálta, és Németh Lászlónak az útját kijelölte úgy, hogy ő arra gondolt, hogy Németh László lesz a magyar irodalomnak az orientációját alakító nagy egyéniség.
Gulyás Pál Debrecenből keltezte leveleit, Németh László pedig zömmel Budapestről.
A Gulyás Pál Debrecenből, vagy pedig a Bocskai kertről, Németh különböző helyekről, legtöbbször természetesen Budapestről.
A személyes találkozás a két mester között sűrű volt?
Elég sűrű volt a személyes találkozás is, tudnélik. Debrecenben az Adi Társaság, amelyik fórumot adott a debreceni íróknak, de 1938 után, amikor apám a ügyvezető elnök lett, akkor ott igen sok előadást tartottak, sőt nem csak előadást, hanem vitaesteket is. Ezeken az előadásokon Németh László is igen gyakran fellépett.
Tehát itt volt személyes kapcsolat.
És Németh László állandóan nálunk szállt meg.
Értem. Ennek ellenére úgy érzem, hogy az irodalombarátok számára nagy szerencse, hogy ők nem olyan sűrűn találkoztak, hiszen akkor nem maradt volna fönn ez a több száz levél, amelyből nyomon követhetjük ezt a nem mindennapi barátságot. Kedves Gulyás Klára, ha itt áttekintjük ezt a 4,5 száz, csaknem 4,5 száz levelet, akkor mi az a vonal, amely az elsőtől az utolsóig végigvezet, amely jellemzi ezeket a leveleket?
Azok a csomópontok, amik a Németh László életművében is csomópontoknak mondhatók, és ezekben Gulyás Pál is tevékeny részt vett. Hát kezdem itt a tanúval. A nemzedék folyóirat hiányában Németh László saját maga írta meg a tanút. Ez egy olyan folyóirat volt, amit
ő egy személyében
írta is.
Hány évig állt
ennek ez 32-ben kezdődött, és azután hát úgy lassanként elhalt. Németh László Gulyás Pállal ebben az időben nagyon sűrű levelezett. Gulyás vállalta ezt a szerepet, igen tevékenyen részt vett abban, hogy Németh László merjen kiállni az eszméi és a lapja mellett. Ebben a folyóiratban egy nagyon érdekes írás is jelent meg, ami Debrecenben alkottak meg, természetesen Németh Lászlónak volt a műve, ez is a debreceni KT. Ebben a debreceni KT-ban azokat a sors kérdéseket veti fel Németh először, amiket aztán később szinte visszatérve állandó jelleggel hangoztat és kifejt, kibont egészen a szárszói beszédig. Itt is a magyarságnak a létkérdéseiről van szó. Debreceni KT-t meg is jelentette ott a diákoknak egy lapja. A diákokat majdnem elhúzolták emiatt, rendőrségi eljárást indítottak ellenük.
Miért?
Azért, mert ebben olyan kérdéseket vetett fel egyrészt a földosztást, a népnyomort, a magyarságnak azokat a kilátástalanságát, és ugyanakkor azt is, hogy hogy lehetne a kilátástalanságból kilábolni.
Nos, ennek és a témának úgy... mi köze van, kedves Gulyás Klára, a levelekhez? A téziseket megvitatták ők esetleg előzőleg?
Hogyne, amikor Németh László ezt a debreceni KT-t megírta, ugyan Debrecenben volt, és személyesen találkoztak, de voltak éppen már előzőleg is ebben a tárkörben leveleztek.
Miként sikerült ezt a levelezést így csaknem teljes egészében megmenteni, hiszen a második világháború legvérzivatarosabb esztendejében, 1944-ben ért véget ez a hosszú évekig tartó levelezés. Hát ez legalább két helyen volt. Egyrészt a címzetnél, ugye, Gulyásnál és Némethnél, gondolom, a levelek. Hogy kerültek ezek egy kézbe?
A Németh László levelei azok szinte hiánytalanul megmaradtak, mert apám ezeket elzárva tartotta, sőt még beszámozta néha egy-egy évet beszámozott, aztán felírta a borítékokra az érkezés idejét, mert Németh rendszerint nem használt dátumot, nehéz lett volna megalapítani, hogy mikor keletkeztek, a tartalomból kellett valahogy kiokoskodni.
És a másik
Most a többi levelek, apámnak a levelei ott maradtak Némethnél. Na most én Budapesten, na most én náluk voltam 44-ben apám halála után, és vándoroltam velük jobbra-balra, aztán utána felkerültünk Budapestre, Némettel sokat beszélgettünk apámról. A levelek, ahogy ott voltak a kezembe, akkor Németh azt mondja nekem, hogy hát, ha akarja, vigye el. Erre összeszedtem, ott voltak a fiókba, ismertem jól apámnak a jellegzetes kézírását, összeszedtem őket és hazavittem.
Visszakerültek
ugyanoda, és így a Németh leveleivel együtt megőrződtek.
Hát ez volt körülbelül 44-45 táján,
így igen, van? Ez 40-44 őszín volt, amikor én hazamentem, és aztán én Debrecenben értem már meg az ostromot.
Igen. Gyakorlatilag ennek a levelezésnek a zöme az ön kezében volt 1945-ben, már 46-ban. Miért kellett erre ennyi sok évtizedig várni, hogy ez a levelezés nyomdafestéket is kapjon?
Hát ezeknek a leveleknek a publikálása szinte lehetetlen dolog volt. Németh László maga is megkérdezte tőlem, hogy mi van ezekkel a levelekkel, nehogy avatatlan kezekbe kerüljenek, nehogy valaki elolvassa, mert olyan témák voltak.
A kommunista rendszer alatt?
Természetesen. Miért? Azért, mert a levelekben olyan témák voltak, amiket nem lehetett volna közhírré tenni. Hát a Szovjetunióra, egyáltalán ami az eszéiben neki felmerül, a cenzúra eleve lehetetlenné tette, hogy megjelenjenek, azok szinte vonulatként napra készen követhetők itt ezekben a levelekben. Ezek szinte ilyen új gyakorlatok is voltak a eszéihez. Majdnem minden eszében felmerülő nagy gondolata itt ezekben a levelekben már apámnak megírva megfogalmazódik.
Lehet, hogy Németh László így Gulyás Pált tekintette első, ha nem is olvasójának, hiszen itt még a gondolatoknak a magvai vannak csak meg, hanem őnála játszotta esetleg végig az egész eszét, vajon hogy hat ez egy olvasóra, hogyan fogadnák az olvasók, az értelmes emberek?
Nem hinném, hogy azért ő ilyesmire gondolt, bár a leveleit értékelte, de a leveleket rendkívül spontán módon és úgy írta meg, hogy azokat nem szándékozott ő publikálni.
Milyen hogy úgy mondjam, pikáns részletek kerültek most itt napvilágra, olyan gondolatokra gondolok, olyan megállapításokra, amelyeket hát a kommunista rendszer alatt nem lehetett volna nyilvánosságra hozni, ez nem tett volna jót Német Lászlónak.
Hát a történelem nagy eseményei, amit mondom, így nyomon követhetők, például az Anschluss után.
Anschluss, ugye ez Ausztria bekebelezése volt a náci Németországba 1938-ban, tehát ekkor mit ír Német László?
Német csizmát látja már, hogy megindult. Aztán Csehszlovákia, illetve Csehországnak a lerohanása, Lengyelország lerohanása, mindezek Németh Lászlót igen nagy aggályokkal töltik el. Úgy volt vele, hogy arra gondolt, akár a német, akár az orosz győz, mi mindenképpen vesztesek leszünk. Apám is ugye ugyanígy gondolkozott. Teljesen tisztában voltak azzal, hogy mi következik, akár ez, akár az. De 43-ban már, amikor a Szászói konferencián német azt a nagy beszédét elmondta, akkor már egészen világos volt, hogy itt a szovjet fog megjelenni.
Hogyan készült Németh László, és persze Gulyás Pál is, aki nem érte meg, azt hiszem, a szovjet csapatok bevonulását, ugye? Ő nem érte meg.
Ő nem érte meg, mert...
De Németh László, igen, most Németh László 1943-44-ben hogyan látta Magyarország jövőjét?
Ezt a szászói beszédben teljes mértékben megjósolja, és ő...
De gondolom, a levelekben őszintén az, volt.
Igen, nyíltam, a levelekben még inkább. Látni lehet, hogy itt nagyon nehéz idők jönnek. Teleki Pál öngyilkossága után például elvonul a Balaton mellé egy 20 köbcentis morfiumos injekcióval, és apának is, itt az a levelekben látszik, leírja, és azt javasolja, hogy ő is szerezzen be magának morfiumot, mert itt olyan idők jöhetnek, hogy a megkínzások következtében apa gyermekét elárulja, azért, csak azért, hogy egy golyót röpítsenek kegyelemből a fejébe.
Ez pontosan mire vonatkozott?
Ez arra vonatkozott, hogy tisztában volt azzal, hogy itt nem babra megy a játék, és elhurcolhatják őket. Egyébként németet egyszer be is idézték a hadik laktanyába, amit még apámnak sem mert megírni egy az egyből, csak célzott rá, hogy valami szörnyű dolog történt velem,
ott
majd
volt,
elmondom.
Gondolom, a katonapolitikai osztálya. Régi a Horthy és
igen,
a Szálasi
igen, úgyhogy úgy, ezt én is csak később kerülő úton tudtam kinyomozni, hogy mi történt, mert ezt személyesen beszélték meg.
Van erre célzás a levelekben?
Van benne célzás, én aztán a jegyzetekben ezt megírtam. A jegyzetapparátusra egyébként is ezért volt szükség, igen, hogy ezeket a rejtélyeket, ezeket a balladai homályokat fel lehessen oldani.
Igen, hát a könyv egy harmada legalább jegyzetből áll. De kedves Gulyás Klára, időzünk még egy kicsit itt, hogy Németh Lászlót beidézték a hadik laktanyába. Mit tudunk erről?
Ő voltaképpen csak a lakásán lezajló esemény következtében került be a hadik laktanyában, kifaggatták és kivallatták. Arról, hogy az erdélyi indulót állítólag nem az írta, akinek a neve szerepelt az erdélyi induló szövegírójaként és zeneszerzőjeként, hanem valaki más, és az illető zsidó származású volt.
Aha, értem.
És ezt valahol valaki, a Fitos Vilmos egy előadásában valahol hát elpletykálta, és akkor visszamentek az forráshoz, az ősforráshoz, ahol ez az esemény és ez a zongorázás, ahol a zeneszerző bemutatta, hogy ez egy ősi régi zsidó dallam, ez történt, és ezért Németh Lászlót felelősségre vonták és becitálták.
Hát mi volt a Németh László felelőssége?
Az, hogy az ő lakásán zajlott, és ő nem tiltakozott ez ellen, és valami besugó nyilván ezt utána elmondta.
Értem. Ezekben a levelekben, ne haragudjon, ha most kényes kérdésekre is rátérek. Németh Lászlót 1945 után itt-ott érték olyan vádak, hogy ő is, Szabó Lőrinc is, Kodolányi is, mások is, hogy úgy mondjam, nem emelték fel eléggé szavukat az akkori fajüldöző törvények ellen, és szinte úgy hallgatólagosan tudomásul vették. Nos, ezekben a levelekben van-e olyan célzás, amely megerősíti ezeket a vádakat. Tehát azt, hogy ezúttal Németh Lászlóról van szó, mondjuk ő nem állt volna ki, vagy nem ítélte volna el a zsidók üldözését.
Zsidók üldözése voltak éppen a 30-as években már megkezdődik.
Az első zsidó törvény a 30-as évek végén, ugye?
Igen, igen, de már korábban is, Debrecenben voltak olyan zsidó üldözések, főleg az egyetemi ifjúság körében, amiről itt szó esik, és Németh László igen erősen elítéli ezt. Apámnak írja is a levélben, hogy mondd meg a fiúknak, hogy ne zsidózzanak.
Ebben a nagy kötetben ön minden levelet szó szerint közölt, vagy voltak olyan részletek, nem akarom, hogy elárulja, de voltak-e olyan részletek, erre viszont kérem a nyilatkozatát, amelyeket ön kipontozott, mert valami oknál fogva nem akart a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.
A gulyás levelekben igen kevés ez a kipontozott rész, személyeket sértő megjegyzések miatt történt. Volt egy debreceni tanár, aki ajánlott levélben kérte tőlem, hogy az ő személyes ügyeit ne teregessük ki, a felesége nem akarta ezt. Németnél szintén német nének vannak ott főleg olyan hebehúrgya kitételei szintén barátokra, amiket nem akartak a német lányok, hogy közé tegyünk. Egyébként igen élesen a kötet végre megjelenhetett, akkor éppen, hogy visszaállítottunk ilyesmit. A szovjetre vonatkozólag, vagy Kumbélára például ilyen kitétel volt benne, hogy Kumbéla hóhérai, Németh László mondja ezt valamelyik levélben. Akkor, amikor a levelet szerkesztettük, akkor nem mertük ezt megreszkírozni,
de szerencsére most már, amikor
ezeket visszaállítottuk, úgyhogy egyébként nem egyedül készítettem el a levelezést, hanem egy kolléganőmmel, egy fiatal kolléganőmmel, aki a szerkesztés során kapcsolódott be, a Gémerba Máriával, aki nagyon sokat segített nekem a jegyzeteknek az elkészítésében.
Találunk-e olyan megjegyzéseket, amelyek a másik művére vonatkoznak? Köztudomású, hogy Németh László azt hiszem még a legközelebbi hozzátartozóitól sem nagyon fogadott el műveivel kapcsolatban bíráló szót. Nos, Gulyás Pál kivétel volt?
Nem, hát ezek végigvonulnak, úgy a Gulyás, mint a német részéről.
Micsoda?
Gulyás az, hogy bírálták egymást, műveket, magatartást, bár az emberi magatartásban nagyon is egyetértettek, mert elvük volt, hogy írás és tett az egy egység. Aztán Németh Lászlónak a színdarabjait apám erősen bírálta.
Ezek is
a levelezésben teljes mértékben elé feltárulkoznak.
És van nyoma annak, hogy Németh László esetleg itt vagy ott megfogadott egy-egy olyan tanácsot, amely Gulyás Páltól érkezett?
Én feltétlenül a Németh László az első drámáját, amit a Nemzeti Színháznak el is küldött, Gulyásnak a tanácsára azonnal visszakérte, a Bodnárné volt ez, akkor még az anya címmel írta ezt meg, és azonnal visszakérte, és nagyon sokáig egyáltalán nem is került bemutatásra a darab.
Miért? Mit javasolt
Gulyás? Azért, mert Gulyás azt javasolta, hogy ezt ne jelentesse meg, ez a tanúhoz nem méltó.
Regényekkel kapcsolatban hangzottak-e el intő szavak Gulyás Páltól?
Németh László első nagy regényét, az Emberi színjátékot is Gulyás erősen kritizálta. Én nem tudtam még nyomon követni, hogy végül Németh mit változtatott ezen, mit nem, de nagyon sokára jelent meg aztán nyomtatásban. Tudnék, ez folytatásokban látott napvilágot a Napkeletben. És Gulyás lelkesedett ugyan a Németh regénye irán, de erősen bírálta is.
Egyszer Németh László esetleg le is rövidített egy regényt éppen Gulyás tanácsára?
Hát ennél a regénynél valószínű, hogy csinált ilyenfajta kozmetikázást, de összes regénye terítékre került. Maga a bűn is, amit Gulyás ugyan értékelt, de éles kritikát írt róla. Ez ez abban az időszakban volt egyébként, amikor 3 évig nem beszéltek egymással.
Miért?
35 tavaszától egészen 38 tavaszáig tartott ez a csend.
Azok?
Nem vesztek össze, de az ok, volt, aki azt mondja, hogy németről írt apám egy nagy szatirát a terhalmozót, hogy ez volt az oka annak, hogy német megharagudott. És német viszont apámat a több írásában is, magában a leveleiben is, de az emberi szerepben 45 kilós fiatal emberként jellemezte. Német azt hitte, hogy ez volt az oka. Az idők folyamán aztán tisztázódott az, hogy az nagy ok a válasznak az elkerülése Debrecenből. Nem beszéltünk tudnék arról, hogy a válasz volt az ő igazi nagy közös vállalkozásuk, amit 34-ben indítottak meg, de már megkezdik a szervezését egy kicsivel korábban. Ez volt az a nagy nemzedék folyóirat, amit a leginkább értékeltek egymást segítve, egymást erősítve, de német ezt a folyóiratot hirtelen, szinte pucsszerűen Budapestre áttelepítette, hogy így mondjam, és apámat ez igen bántotta, sértette, és ez volt a fő oka annak, hogy ez a 3 éves csend bekövetkezett. De a 3 éves csend is olyan volt, hogy azért figyelték egymást.
A levelekben találunk megjegyzéseket kortárs írókról?
Igen, sok kortárs író szerepel a levelekben, néha torszképszerűen is. Maga Babits.
Igen, hát akiről ez érdekes, már beszéltünk. Lesz, tudjuk, hogy Németh igen. László nem kedvelte Babitsot.
Maga ő mondta azt Németről, amikor a tanult német megírta, hogy, vagy megindított, hogy a Gulyás Pál volt a felbújtója. Őrült kertésznek nevezi Németet. Ez Gulyásnak egy Visszametszés című irata, amiben Németh Lászlót igyekezett Babitssal szemben megmenteni, az váltotta ki belőle.
De milyen nem a hang nem a levelekben Babitsról?
Elég éles, erős. Van olyan levél is, aminek mellékletekint Gulyás Pál egy nagy levelet ír Babitshoz, Babits halála előtt, és szinte Babitsot szeretné felszólítani, vagy felkérni arra, hogy a halála előtt vessen számot önmagával, és próbálja felmérni azt, amit rosszat tett az irodalomban.
Mit róttak fel neki Németh és Gulyás Babitsnak?
Felrótták azt, hogy voltak éppen a nyugat. Már nem az a nyugat volt, mint aminek indult. Nem a forradalmi nyugat volt, itt az már a bezárkózott nyugat volt. Nyilván oka volt annak, hogy a bukott forradalmak után nem lehetett már úgy, és valahol Babitsék az esztétikumba, az elefánton csoronyba bezárkózva akarták az ő irodalmi életüket élni. Németh pontosan emiatt szeretett volna kiválni innen, ki is vált innen, és egy olyan nemzedéket létrehozni, egy nemzedéket maga körül, és a nemzedéknek egy olyan folyóiratot. Ennek szánta a választ, és ennek lett a válasz a fóruma.
Szóval Babitsról Babits, nem sok jót olvashatunk
Babits,
ezekben a
Babits
levelekben.
Babits soha az életben neki és nekik ezt meg nem bocsátotta. De szerepelnek a levelekbe mások is, például a Kerényi Károly.
Kerényi Károlyról tudnunk kell, hogy ő a görög kultúra és mitológia nagy ismerője volt, ugye? Fiatalabb hallgatóink részére szúrom közbe ezt a felvilágosítást, igen?
Nem véletlen, hogy ez az eszmei találkozás megtörtént, és voltaképpen ez egy triász. Nőtte ki magát, Gulyás Németh és Kerényi Károly triászává. A 30-as évek válságában, az antik örökségben kereste a megoldást. Ez nem egy ilyen romantikus visszatekintés volt. Az antik mítoszoknak a tökéletes, rendezett, humanista világképe a világnak az elidegenedéséből ad irányt, és szinte egy ilyen idő fölötti tartományba emel.
Kevés szó esett a beszélgetés során, sőt, nem is esett szó róla, Illyés Gyuláról. Ő bekapcsolódott-e vajon abba a viszonyba, amely így több mint egy évtizeden át egymáshoz kötötte Németh Lászlót és Gulyás Pált.
Illyés Gyula személye örökösen felmerül. Illyés a válaszban is komoly szerepet kapott, komoly szerepet szántak is neki. Ő tudnélik, a Babicsékkal soha nem szakított, ott is volt, itt is volt. Németh nagyon szerette volna őt a maguk táborába vonni. Ez ennek az egésznek a története végig vonul szinte ezen a 16 éven. Illyést hol szeretik, hol jót mondanak róla, hol pedig elmarasztalják. Nagyon érdekes, hogy 43-ban, amikor Illyés a Magyar Csillagot szerkeszti, akkor Németh László éppen ebben a levelezésben egy érdekes néhány mondatot ír le Gulyásnak. Azt írja benne, hogyha megengedné, beidézem, Illyésben én sem túlságosan bízom, de mégiscsak nagy tehetség, s most egy nagyon tiszta asszony van mellette. S amit a Magyar Csillagban eddig csinált, arra nem lehet azt mondani, hogy konjunktúra. Én hősi igyekszem őt szorítani, megfogni tulajdon szerepében. Sikerül-e? Elválik. Átmeneti időben sokat menthetne. Én vagyok a ma, ő a holnap, te a holnap után. Szorítsuk előről, hátulról ezt a holnapot, hogy ki ne ugorjék.
Fejtse meg nekünk.
Hát Németh László ezt 43-ban írja le, de voltaképpen ez egy olyan jóslat, ami bevált Illyésről. Illyés rengeteget mentett, nagyon sokat mentett itt a nehéz időkben, értve ez alatt rögtön a háború utáni éveket, a Rákosi időket, aztán a Kádár időket szintúgy. Mindenki ismeri Illyésnek ezt a szerepét, és azt is, amit a 56-os forradalomban tett, és a nagy versét. Úgyhogy valóban, hát ha szorították erre a szerepre, tulajdonképpen nem is kellett őt erre szorítani, se Némethnek, se Gulyásnak, de minden esetre jósatnak, ez sem utolsó.
Gulyás Pál 1944-ben meghalt, Németh László még évtizedekig élt. Utána kitöltötte be azt a levelező barát szerepet Németh László életében, amit Gulyás Pál az előző másfél évtizedben.
Németh László levelezett ugyan elég sok emberrel, de nem nagyon szeretett a leveleiben olyan valamiket leírni, aminek súlyos következményei lehettek volna. Már ezektől a levelektől is félt, hogy nehogy nyilvánosság elé kerüljenek. De
később még óvatosabb lett?
Ez a Kasszandra szerep, amiket mindketten a levelezésben ből kiolva leírnak, elmondanak, és amit az életművökből is ki lehet olvasni. Ez a Kasszandra szerep azért akármennyire sötéten is látta a jövőt, azt a sötétséget, ami itt bekövetkezett a háború után, véleményem szerint egyikük sem gondolta. Németh László valamelyik levélben mondja el Gulyásnak, vagy írja le Gulyásnak, hogy róka esz, meg farkas esz, meg csak megesznek.
Tehát a szovjet vagy a német, ugye?
Igen. Szovjet veszélyről azt gondolja, hogy az értelmiséget ki fogja írtani, de még mindig ez lesz a jobbik, mert a nép maga, a parasztok, munkások megmaradnak.
Két rossz közül, kedves Gulyás Klára, két rossz közül Németh László a szovjetet tartotta még a kedvezőbbnek?
Németekkel kapcsolatban azt gondolta, hogy azok teljesen letarolnak és tönkretesznek és megsemmisítenek bennünket. De a 43 körül már lehetett látni, hogy a szovjet hatalom fog győzni, és akkor már természetesen erről beszélt. És úgy érezte, hogy itt egy szovjet birodalomnak leszünk részei, osztjákjai.
Németh László a Gulyás Pállal folytatott levelezésében azért úgy nagyjából előre látta azt a sorsot, amely itt évtizedekig a magyarság osztály része lett.
Ez a levelezés voltaképpen még azért is nagyon értékes és érdekes, mert ennek a két barátnak a emberi melegségét mutatta meg, és azt, hogy egy ilyen emberi melegséggel megírt levelek milyen nagy kérdéseket tudnak felvetni, és nem csak felvetni, hanem mennyire jövőbe látóan tudnak ők megfogalmazni ezekben a levelekben olyan gondolatokat, amik voltak éppen máig hatnak. Apámnak van egy nagyon szép verse némethez, amit nagyon szeretett idézni, és én szeretnék talán záró akkordként ebből egy pár sort felidézni. 41-ben írja ezt némethez. Azért szerettelek, mert égtél. Te benned felgyúlt minden óra. Te voltál a csillagos éjfél. Te voltál a hajnal pohója. Azért szerettelek, mert a halál süvöltött belőled az élet tetőfokán. Ha nincs láng, az ember örökre eltéved.
A Szabad Európa Rádió 1992. május 2-án sugárzott műsorát hallották. Székely Gábor beszélgetett Gulyás Klára irodalomtörténésszel. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre. Thank you.